Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A Bajai videó ügyében a büntetőtörvénykönyv módosítását is javasolták. Mi lenne az új tényállás?
Sőt, mai napon az ország is el is fogadta ezt a módosítást. Ez kifejezetten kétfajta elkövetési magatartást büntet. Az egyik, hogyha valaki hamis vagy hamisított kép vagy hangfelvételt készít, illetve hogyha nyilvánosságra hoz. Lett volna ennek egy gondatlan alakzata is, de ma az országgyűlés úgy döntött, hogy az nem lesz az elfogadott törvényhelynek a része.
A gondatlan alakzat miért nem? Mi indokoltak?
Egy vita kezdődött arról, hogy az oknyomozó újságírást ezt korlátozza, vagy sem, és az összes ellenzéki párt úgy nyilatkozott, hogy az előterjesztett javaslattal céljával ők is egyetértenek. Ezt a célt szerintük az első és a második bekezdés, ami a készítést, illetve a nyilvánosságra hozatalt szankcionálja, beteljesíti és betölti, és a gondotlanság viszont már a sajtó ellenőrző szerepének a lehetőségét gyengíteni. És miután nekünk egy világos célunk volt, és nem akartuk azt, hogy fölösleges viták legyenek arról, hogy a sajtószabadság korlátozása az, hogyha valakit eltiltunk attól, hogy ne ellenőrizze a hamis vagy hamisított felvételt, és ne járjon el kellő gondossággal. Azért mi ebben egy olyan megoldást kerestünk, ami mindenki számára elfogadható. Ezt éppen szóban mindenki támogatta is, aminek örüljünk, majd utána a szavazásnál tartózkodtak többen, illetve azt hiszem, hogy a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM amúgy független képviselői, ők ellen, a javaslat ellen szavaztak. A Szocialista Párt tartózkodott.
A hamis vád tényállásában nem férte volna bele a hamisított videó készítése? Hát egyébként azt valósítja meg, nem?
Hát abban az esetben valósítja meg a hamis vádat, hogyha büntetőeljárás is indul a hamis vagy hamisított hang vagy képfelvétel alapján.
De mindenképpen indul büntetőeljárás, hát akit hamisan vádolnak, annak elemi érdeke, hogy elindítsa a büntetőeljárást.
A hamis vád tényállásánál a hamis vád nem azt jelenti, hogy valaki, akit a nyilvánosság előtt vádolnak meg. Tehát nem egy nyilvánosság előtt a sajtó által megfogalmazott vádról van szó.
Mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol.
Igen, de ebben az esetben csak és kizárólag akkor büntetendő, hogyha büntető eljárás indul. Tehát önmagában, hogyha nem indul eljárás, akkor a hamis vád, vagy a köznyelvi hamis vád, az büntetőjogi legfeljebb rágalmazás.
És a rágalmazás nem lett volna ehhez elég?
A rágalmazás nem fedi le a elkészítést, és szerintünk nem kellő súlyossággal szankcionálja azt, hogyha valaki nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva teszi ezt.
Hogyha most valaki ilyen videót készít hamisan, az azt jelenti, hogy akkor tudja, hogy ő azt hamisan készít.
Hát igen, tehát meghamisítja, vagy pedig egy hamisított videót készít, ez volt Baján, amikor hát, oktatófilmnek nevezték azt, ami nyilván a Fidesz és Zsigó Róbert polgármester lejáratására tett kísérlet.
De akkor a szándékot magában kell foglalnia, hogy ő ezzel valakinek ártani óhajt.
Így van,
ha ezt a szándékot nem foglalja magába, akkor az egy játékfilm is lehet?
Természetesen, nyugodtan. Tehát a hamisítás szándékának fenn kell állnia.
De azért kell hamisítania, hogy valamilyen ellenfelének ezzel ártson. És ez nem csak
és
politikai...
És becsületcsorbítására alkalmas.
Tehát bárkiről ilyet csinálok, akkor számítatok arra, hogy büntetőeljárás alá vonul.
A becsületcsorbítására alkalmas, abból a célból csinálom, hogy hamis vagy hamisított képfelvételt készítsek el, akkor ez az alapeset a készítés. Ez egyébként egy évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő cselekmény. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezért szabadságvesztést kapni nem lehet természetesen. Még a második esetben sem nagyon lehet, aki ezt nagy nyilvánosság előtt jelentős érdeksérelmet okozva hozza a nyilvánosságra, az is 3 évig terjedő szabadságvesztést, azért az a bírói gyakorlatban legfeljebb felfüggesztett szabadságvesztés szabad lenne.
Mi a dolga ilyenkor a sajtónak, amikor egy ilyet kap, és a gondatlan alakzatot kivették?
Hát kellő gondossággal jár el. Tehát most, ha megnézzük konkrétan a Bajai videót, akkor tudjuk azt róla, hogy akik ezen a felvételen beszélgettek, azoknak nem az a neve, ami ott elhangzik, nem laknak abban a választókörben, ahol szavazás történt, és a mai technikai tudással állítólag fél óra alatt, vagy négy óra alatt megállapított, hogy a felvétel 2 nappal a választások után készült. Minimális gondossággal a sajtó ezeket ellenőrizni tudja, de legalább erre kísérletet kell, hogy tegyen. És ráadásul úgy nem tálalhat semmit sem, vagy egy ilyen felvételt, hogy itt a bizonyíték arra, hogy valaki csalt, mert ugye ez konkrétan a hvg.hu-n így lett vezető cikk, hogy itt a bizonyíték a Fidesz vajai csalására, miközben hoztak egy bizonyítékot arra, hogy a hvg.hu a Szocialista Párttal szoros együttműködésben hamis bizonyítékot hozott nyilvánosságra, amiben a Fideszt és a Fidesz egyik polgármesterét rágalmazta.
Önök biztosak abban, hogy mi történt ebben az ügyben? Mert a videó első ránézésre is nagyon amatőr volt. Még hupikék-törpikékkel is dominóztak benne. Tehát első látásra lehetett látni, hogy ez nem titkos felvétel.
Hát szerintem is így van, és ez még egy érv, amit én most fel sem soroltam, hogy ilyet nem lehetett volna nyilvánosságra hozni. Nem látunk tisztán, és szeretnénk tisztán látni. Tehát van egy hamisítási botrány, ami egyébként még a közvéleményt is nagy mértékben foglalkoztatja. Tudjuk azt, hogy aki elkészítette ezt a felvételt, vagy közreműködött a készítésben, az akkor a Demokratikus Koalíció tagja volt.
Kirúgták azóta?
Azóta. Szerintem, hogy kilépett, mert felszólították erre. És azt is tudjuk, hogy a Szocialista Párt székházában vitték ezt a videót, ráadásul az MSZP sporttagozatának a országos alelnöke volt, aki ezt a videót megkapta, és közvetítők útján az MSZP székházába eljuttatta, ahol Mesterházy Attila kabinetfőnöke vette át ezt a videót. Majd utána azt is tudjuk, hogy Déri Balázs talán volt kommunikációs igazgató, ezt a HVG-hez eljuttatta. Most ezek után sok mindent mégsem tudunk, kirendelte meg a videót, és azt szeretnénk látni, hogy a Demokratikus Koalíciónak, illetve az MSZP-nek ebben milyen szerepe volt, és ki tudott arról, hogy ez a videó hamis, és ki tudott arról, hogy ez a videó elsőként az MSZP székházába jutott el. Szerintem ezek olyan kérdések, amiket a folyamatban lévő nyomozás során egyértelműen tisztázni kell, és az az érdeke a magyar nyilvánosságnak, a magyar politikai kultúra egészének, hogy ezekre a nagyon fontos kérdésekre egyértelmű, világos válaszokat kapjon.
Azt világosan látjuk már, hogy melyik párt érdekeit szolgálta leginkább a történet?
A baloldal a bajai választási kampányban pontosan azokat a vádakat fogalmazta meg a Fidesszel és a Fidesz jelöltjével szemben, amelyeket ez a videó megismétel. Tehát, hogyha nem derült volna ki, hogy ez a videó hamis, akkor minden baloldali pártnak a kampány mondandójára lett volna ez valóban egy bizonyíték. Tehát ilyen értelemben az összes baloldali pártnak, ott ugye a jelöltjük az Demokratikus Koalíció, MSZP együtt PM jelölt volt, tehát az összes baloldali pártnak érdekében állt. De ettől még csak annyit tudunk pillanatnyilag, hogy mind a Demokratikus Koalíció, mind az MSZP benne van ebben az ügyben, de nem tudjuk, hogy milyen mértékig, és nem tudjuk, hogy személy szerint kik és milyen tudatállapotban követték el azt, amit elkövettek.
Azt nem tartja egy életszerű magyarázatnak, hogyha egy párthoz ilyen doksi érkezik, akkor nem nagyon tehet mást, mint hogy elviszi a rendőrségre, mert nem tudja, hogy még más kikaphatta meg. És ha ül rajta, akkor az a más, aki megkapta, azonnal azt mondja, hogy valamiért ülnek rajta. Biztos azért, mert sárosak. Tehát nem lehet, hogy egyszerűen rászedték őket, mert amatőrök voltak?
Elvileg természetesen ne zárjuk ki ezt sem, de azért gyakorlatilag akkor aggasztóan amatőr a Magyar Szocialista Párt, ráadásul annak vezető tisztségviselői, hiszen nagyon könnyen lehetett volna ezt ellenőrizni ott Baján, illetve akiktől kapták, kirendelte meg, hogy készült, hol készült, ezeket a kérdéseket fel kellett volna tenni, de ami ennél nagyobb baj, hogy a Szocialista Pártnak nem ez volt a videóval kapcsolatos alapállása. Ha valaki visszaemlékszik arra, hogy ezt követően Mesterházy Attila milyen sajtótájékoztatót tartott, akkor azt kell, hogy higgyük, hogy ők hitelt adtak ennek a videónak, és nem azt mondták, hogy hát ez gyanús, ki kell vizsgálni. Majd pedig két héten keresztül megfogalmazták, vagy egyértelműen azt mondták, hogy nekik ez a videóhoz semmi közük nincs. Aztán kiderült, hogy de van. Ezt követően pedig, hiszen az első nyilatot az volt, hogy a hvg.hu-ról ismerték meg a videót. Rá néhány napra megtudtuk, hogy már két nap előtte náluk volt. Majd egyértelműen letagadták azt, hogy hvg.hu-nak átadták ezt a videót. Majd kiderült, hogy átadták ezt a videót. Most ott tartanak, hogy azt tagadják, hogy Déri Balázson kívül erről bárki tudott volna. Gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogy volt olyan sajtótájékoztató, ahol az MSZP szóvivője úgy tagadta le azt, hogy ők adták át hvg.hu-nak, hogy Déri Balázs ott állt. Tehát azért elég...
Éppen ez a bénaság, nem gyanús? Hát ennyire, ekkora párt nem lehet ennyire szétesett ebben az ügyben.
Én az MSZP mai állapotát belülről nem látom, kívülről valóban elég bénának tűnnek, de ez csak egy érv arra, hogy nem alkalmasak az ország kormányzására.
Fidesz nem tart attól, hogy egy ilyen ügynek felültetik? Ha kicsit ügyesebben csinálják, vagy kétszer ilyen ügyesen csinálják?
Én szerintem, hogyha valaki tisztességesen jár el ilyen ügyben, akkor nem ültethető fel ezzel.
De Fidesz is gondolom szokott kapni leleplező anyagokat.
Ilyen jellegű leleplező anyagot még soha nem adtak át, de hogyha átadnának, akkor azért jó sok kérdést tisztáznék, azt megelőzően, és ezek nagyon röviden tisztázhatóak, hogy hatósághoz fordulok, és hogyha a hatósághoz fordulok, akkor pedig nem abban az alapállásból fordulok a hatósághoz, hogy lám, itt a bizonyíték arra, hogy valaki tisztességtelen járt el, hanem hogy azt vizsgálják meg, hogy ez a felvétel valós vagy valótlan, és addig politikai vádakat nem fogalmaznak.
Az MSZP is ezt csinálta, kivéve, hogy addig is megfogalmaztak politikai vádakat.
Ez nem egy
De meddig lehet várni egy ilyen ügyben, amikor választás van, és minden perc számít?
Hát ezért mennyire mondom, hogy ugye itt az MSZP komoly helyzeti előnyben volt, mert a videófelvétel rendelkezésére állt, sőt, hát most már tudjuk, ők adták oda a hvg.hu-nak. Tehát nyugodtan lett volna arra nekik, akár több napjuk is, hogy a helyben lakó szocialista pártagokkal, vezetőkkel ellenőrizzék ennek a felvételnek a valódiságát. Ráadásul legyünk őszinték, egy párt ma már egy technikai vizsgálatot is elég gyorsan el tud végeztetni, és akkor meg kellő alapossággal és gondossággal járt el, és megkíméri magát mindattól a hazugságspiráltól, amiben ezt követően kerültek. Tehát még amikor a botrány során már egyértelmű, hogy ez egy hamisított felvétel, ők még utána sem terítették ki a kártyájukat, hanem azóta is valótlan, illetve képtelen állításokat fogalmaznak meg. Úgy tűnik, hogy ma az MSZP ugyanúgy a hazugságbirodalma, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején volt.
Felkészültek arra, hogy a kampányban még ilyenek elő fognak fordulni? Oda akarok kikodni, hogy ezek mennyire lehetnek ügydöntő események?
Ezt a választópolgárok fogják megítélni, hogy egy párt hitelességén milyen csorbát ejt egy ilyen ügy. Mi arra készültünk, mi a legrosszabbra készültünk föl, tehát mi arra készültünk föl, hogy miután, ha összemérnénk ennek a kormánynak az eredményeit, minden nehézség és természetesen a kormányzás együttjáró hiba ellenére azokat az eredményeket, amit az elmúlt 3,5 évben sikerült elérni. És megnéznénk azt, hogy 2002 és 2010 között mit tettek az országgal azok, akik ma a mi politikai ellenfeleink, akkor ezt a választást megtartani is csak a demokrácia biztosítása érdekében kellene, mert annyira egyértelmű, hogy a két produktum összehasonlíthatatlan.
2002-ben is ezt gondolták?
Én szerintem 2002-ben ennyire nem volt értelmű helyzet, mert a 94 és 98 közötti kormányzás során az MSZP nagyon súlyos bűnöket is elkövetett. Most is még azzal szembesülünk, hogy mondjuk az energetikai szektort nem lett volna szabad eladni, de ugyanakkor azt nem lehet vitatni, hogy valamiféle felelősségérzet az ország iránt még volt. Tehát mondjuk egy privatizációs többletbevétel, ami hiszem 3 milliárd dollár volt, azt államadóság csökkentésre fordították. Tehát annak ellenére, hogy sose fogok egyetérteni az akkori kormányzati politika fő irányával, Bokros csomag társadalompolitikai hatásai is tragikusak, de annyi felelősség hongyulában volt, ami a szocialista utódaiban már nem, hogy az országot azért alapvetően nem szeretném tönkretenni, hanem bizonyos határokat betartok. Államadósság mértékét csökkenteni kell, költségvetési hiánybe kell tartani, még akkor is, hogyha ezek sokszor népszerűtlenek. Ezt minden jobboldali kormány fontosnak tartotta, mind az első Orbán, az Antal kormány is, az első Orbán kormány is, és most is ezeken a kereteken belül politizálunk.
Az előzetes letartóztatás korlátlan meghosszabbítását javasolják, vagy csak javasolták? Mert itt fölmerültek vitás kérdések.
Két javaslat van pillanatnyilag a országgyűlés előtt. Az egyik a kormányi, aki 5 évre emelné föl az előzetes letartóztatás leghosszabb időtartamát, a másik javaslat pedig a frakciónak a javaslata, ami ezt korlátlanná tenni.
A korlátlanság az azt jelenti, hogy bármeddig bent lehet tartani előzetes letartóztatás címén azt, akit egy bizonyos súlyú bűncselekmény fölött vádolnak?
Ezt kizárólag azokban az ügyekben lenne lehetséges, ahol 15 évig tartó, vagy ennél súlyosabb, tehát akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény miatt.
Emberölések? Ilyesmi?
Igen, ez gyakorlatilag tehát a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények tartanak ebbe a körbe. Itt nincs jó megoldás. Tehát mondható, hogy az igazságszolgáltatás egésze szakértőket, ügyészséget, bíróságot beleértve 4 évig nem képes egy elsőfokú ítéletig eljutni, onnantól csak rossz megoldások vannak. Az a kérdés, melyik a kisebb rossz. És ha az ember megnézi európai gyakorlatot, akkor azt látja, hogy meglepő módon olyan országokban, mint Németország, Luxemburg, még mielőtt az Európai Unió alapjogi biztosa esetleg megtámad bennünket, tehát Luxemburg, Írország, Lengyelország, Románia, Svédország egyáltalán nem rendelkezik olyan szabályozással, ahol bármilyen felső korlátja van az előzetes letartóztatásnak. Van, ahol az eljárások nem olyan hosszúak, ezért ez nem jelent problémát. Nyilván a északnyugati rész az ebbe a körbe tartozik, de Lengyelországban például lényegesen több elhúzódó eljárás és emberi jogok Európai Bírósága általi elmarasztalásra van példa, mint Magyarországon, és ott sincs semmilyen felső határ az övezetet.
De ha nem lesz felső határ, tegyük fel a frakció javaslata megy át a parlamenten, akkor el lehet minket marasztalni, mint az országot elhúzódó eljárás miatt, hiszen nincs felső határ, vagy nem?
Azért nem lehet elmarasztalni, mert nincs felső határ, hiszen ha például megnézzük Svédországot, egyetlen egy olyan ügy sincs, ahol elmarasztalták volna őket. Ugyanis a tévedés és a vádak alaptalansága ezzel a módosítással kapcsolatosan éppen ott van, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága nem szabályozást vizsgál, hanem a gyakorlatot. Nem azt vizsgálja, hogy mi az elvi lehetősége, vagy elvileg mi a leghosszabb időtartama az ezes letartóztatásnak, hanem hogy az adott ügyben meddig tartott az ezes letartóztatás, és az a rossz hírem van, hogy már ma is a három évnél hosszabb ügyekben, ha úgy látja, hogy az eljárás lefolytatásának egyébként csak a bíróságok leterheltségében, vagy az ügyészség leterheltségében fennálló akadálya lett volna, most is elmarasztalja a magyar államot.
De most a szakértői intézetek teljesítmény elégtelensége volt az oka az Országos Bírósági Hivatal elnökének beszámolója szerint. Nem volna egyszerűbb megoldás a szakértői hálózatot megerősíteni?
Ezt próbáljuk pont az áruktói ügy első vizsgálata után, tehát amikor még az előzetes letartóztatás időtartama letelt és házi őrizetbe helyezték ezeket a személyeket, akkor már plusz forrásokat biztosítottunk a szakértőintézet számára, és egy 250 millió forintos fejlesztés ebben az évben is folyamatban van. A szakértőintézeteknek is egyértelműen azt meg kell fogalmazni, hogy melyek azok a anyagi és technikai igények, amelyeknek rendelkezésre kell, hogy álljanak ahhoz, hogy a törvényi határidőket, illetve a bírósági végzésekben megjelölt határidőket be tudják
tartani. De ezt exakt módon meg lehet határozni? Hát vannak olyan szakértési ügyek, ahol évente egyszer van szükség arra a szakértőre, ott nem érdemes fenntartani egy különállami intézetet.
Hát ott magánszakértőt. Tehát ebben az esetben nem a szakértő intézetet kell megbízni, hogyha ott nincs megfelelő szakmai tudás egy speciális kérdésben, hanem olyan szakértőt, aki igazságügyi szakértői jogosultsággal rendelkezik, de egyébként nem egy szakértő intézetben dolgozik.
Mikor döntenek a kérdésről?
Hát ma terjesztette elő az ezzel kapcsolatos módosításokat az Alkotmányi Bizottság, tehát 3 héten belül az országgyűlés ezeket el fogja fogadni.
Most hogy látja, van esély arra, hogy a kormány verzióját fogadja el a parlament?
Teljesen reális az esély erre.
Mikor lesz a választás? Április 6-án? Egybe lesz, vagy külön?
Az a helyzet, hogy ezt a kérdést akár kinek teszi fel, amíg nem a köztársasági elnök úr ül ebben a székben, ahol most én ülök, addig autentikus válasz nem fog születni. Én azt többször elmondtam saját véleményként, hogy én elképzelhetőnek és jónak tartanék egy május 25-i országgyűlési választást. Ebben az esetben az európai parlamenti választással egy időben lehetne megtartani.
De bonyolult lenne, mert akkor még egy Schleifnit kellene ott
kezelni. Kétségkívül jogos ellenérvek is vannak, frakcióban is többféle vélemény van, de elnökségben és képviselőtársaim között is többen vannak, akik a május 25-ének jobban örülnének, viszont szemben a baloldali ellenzékkel mi egy a magyar alkotmányos rendelkezéseket ismerő és tisztelő párt vagyunk, ezért nem érezzük úgy, hogy a köztársasági elnök úr helyett mi dönthetünk. Ráadásul a köztársasági elnöknek nagyon kevés olyan jogköre van, ami még csak ellenjegyzéshez sem kötött, ez olyan. Tehát semmi más feladata nincs a politikának, mint tiszteletben tartani a köztársasági elnök döntését. Az alkotmány szerint, ráadásul a tekintetben változatlan alkotmányos rendelkezések szerint a köztársasági elnök 4. év, tehát a jövő év áprilisára vagy májusára tűzheti ki vasárnapra a választások időpontját.
A technikai lebonyolítás szempontjából a választási eljárásban a választási iroda mind a kettőre fel tud készülni időben? Azért Pál Filimon ültetésű igazából azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha nagyon őszintén beszél, akkor mind a kettő pokoli nehéz lesz, mert ilyet egyszer először csinálunk. Az is nehéz, ha külön tartjuk, mert akkor kétszer kell fölpörögni arra a teljesítményre. Az is nehéz, ha egyszerre tartjuk, mert akkor bonyolult lesz a rendszer.
Szerintem a választási iroda mint egyik esetben, tehát a lehetséges legkorábbi időponttól kezdve készen áll arra, hogy a választások lebonyolítását elősegítse.
Választási iroda megfogalmazott igényeket a törvényalkotó felé, hogy mire van még szüksége ahhoz, hogy tudjanak jobban dolgozni?
Hát volt már egy választási eljárási törvénymódosítás, annak során volt egy egyeztetés a választási iroda vezetőjével is, akkor ezeket az igényeket megfogalmazták, és mi a törvény részévé tettük. Most itt a médiaszabályozás kapcsán erre már nem volt szükség, mert az őket nem különösebben érinti.
Gulyás Gergely, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Fidesz parlamenti képviselője volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.